Science Rádió. A tudomány érthető.
Az Eszterházy Károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai kara kétnapos konferenciát rendezett 2013. november 27-én és 28-án. Az első nap a kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben alcímet kapta. Dr. Patyi Gábor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elak pedagógiai karának képviseletében a dualizmuskori felsőoktatási rendszerről beszél, emellett külön kitér a nemzetiségi felekezete kisebbségek tanulási lehetőségeire is.
Kiegyezéssel, tehát 1867-ben létrejött államalakulatnak, az osztrák-magyar monarchiának messze a legérdekesebb, legkülönösebb vonása az volt, hogy népessége rendkívül sokszínű volt, rendkívül változatos volt etnikai, nyelvi, illetve felekezeti szempontból. Az osztrák-magyar monarchiába a korszak kezdetén körülbelül 35 millió lakos élt, a korszak végén 50 millió fő, és ez az etnikai, nyelvi, felekezeti sokszínűség, ez egyaránt jellemezte a birodalom vagy monarchia mindkét felét, Ausztriát is, vagy másképp a rajtán túli területeket, és Magyarországot is, vagyis a rajtán inneni területeket. Ausztriában például a századforduló környékén az osztrák németek, tehát a német ajkú lakosság aránya csak 48,8% volt. Ha a tartományi tagozódását nézik ennek a hatalmas birodalomnak, azt lehet mondani, hogy tartományi tekintetben is rendkívül tagolt volt. Érdekesség, hogy mind a két birodalom félen egy-egy olyan terület volt, amely az átlagosnál komolyabb, nagyobb területi politikai autonómiával rendelkezett, a magyar térfélen Horvátország, az ausztriai térfélen pedig Galícia. 1900-ban Magyarországon, Horvátország nélkül a magyar anyanyelvűek aránya 51,4%-ot tett ki, a román anyanyelvűek aránya volt a második legnagyobb 16,6%-kal, utána következett két olyan nemzetiség, nagyjából ugyanolyan arányt foglalt el a lakosság körében, a szlovák és a német 11,8%-kal, aztán jóval, hát kisebb arányban részesültek a szerbek, ugye 2,6%-kal, a rutének 2,8%-kal, és végül a horvátok 1,1%-kal. Nagyon érdekes az, hogy a dualizmus időszakában az anyanyelvi arányok viszonylag jelentősen változtak. 1880-ban még a magyar nyelvű lakosság 46,7%-ot tett ki, míg a korszak végén, 1910-ben ez a arány 54,5%-ra emelkedett. A római katolikus felekezethez tartozók alkották a népesség legnagyobb csoportját, 52,1%-ot, az ortodoxok, vagyis a görög-keletiek alkották a második legjelentősebb csoportot, 14,3%, utána következtek a reformátusok 12,6%-kal, majd a görög-katolikusok 9,7%-kal, az evangélikusok 6,4%-kal, az izraelita felekezethez tartozók, és végül a unitáriusok ugye 0,3%-kal. Míg az anyanyelvi arányokban jelentős változások történtek a dualizmus korába, addig azt lehet mondani, hogy a felekezeti arányokban csak nagyon-nagyon kicsi elmozdulás történt a dualizmus korának 50 éve alatt. Egy icipicit emelkedett a katolikus, illetve az izraelita felekezethez tartozók aránya. 1848-ban ugye a forradalom kitörését követően egy nagyon lázas tervező munka indult meg Magyarországon, hogy a felsőoktatást modernizálják, korszerűsítsék. 1848 tavaszán nyarán 17 beadvány érkezett az akkori kultuszminisztériumba a felsőoktatás korszerűsítésével kapcsolatban, és a 17 beadvány közül egyet szeretnék külön kiemelni. Az erdélyi románság készített egy beadványt azzal kapcsolatban, hogy Erdélyben egy román tannyelvű egyetemet kellene létrehozni. Nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes dokumentum, 1848-ban készült úgynevezett a Magyar Egyetem Alapszabályai című írás, amelyet a történészek Eötvös József miniszter úrnak tulajdonítanak. A 48-as 49-es forradalom szabadságharc lezárását követően is számos, hát korszerűsítő intézkedés történt. Mégis azt lehet mondani, hogy 1867-ben, tehát a kiegyezés megkötése után nyílt meg az út Magyarországon arra, hogy egy nemzeti jellegű, ezt most külön szeretném hangsúlyozni, és nagyon-nagyon korszerű hazai felsőoktatás kiépüljön. 1900-ban Magyarországon 67 felsőoktatási intézmény működött, rendkívül nagy szám, 2 tudományi egyetem Budapesten és Kolozsváron, 1 műszaki egyetem Budapesten, ez a 3 intézmény jelentette a legjelentősebb felsőoktatási intézményeket, aztán később 1912-ben alapítottak még 2 egyetemet Pozsonyba, illetve Debrecenbe, aztán volt egy bányászati és erdészeti akadémia Selmecbányán, egy állatorvosi főiskola Budapesten, 5 mezőgazdasági tanintézet, 10 jogakadémia, ebből 3 állami, 7 felekezeti és az egyik Egerbe, és végül 46 hittudományi tanintézet, katolikus, református, evangélikus szemináriumok. És még ezeken túl, tehát a 67 felsőoktatási intézménynek deklarált intézményen túl is voltak felsőfokú szakiskolai jellegű intézmények, művészeti kereskedelmi akadémiák, polgári iskolai tanító, illetve tanítónőképző intézmények. Nagyszámú és színes felsőoktatási intézmény rendszer volt a dualizmus korában. 1848-ban készült egy rendkívül fontos dokumentum, a Magyar Egyetem Alapszabályai, Eötvös József tollából. Ennek a tervezetnek egy nagyon-nagyon érdekes vonása volt, hogy a akkor pesti egyetemen Eötvös József az addig egyedüli római katolikus teológiai kar helyett 3 hittudományi kar létesítését szerette volna eszközölni. És mindezzel azt szerette volna Eötvös József elérni, hogy megszűnjön a pesti egyetem katolikus jellege. Ha ezt a érdekes és izgalmas dokumentumot tanulmányozzuk, akkor a fegyelmi szabályok között is igen érdekes dolgokat találunk. Eötvös József tiltotta volna azt, hogy a hallgatók egymás között gúnyolják a vallási és nemzetiségi hovatartozást, és egyáltalán tiltotta volna azt, hogy a tanárok a pesti egyetemen bármiféle megkülönböztetést tegyenek a hallgatók között nemzetiségi, illetve felekezeti viszonyaikra tekintettel. Ebből a dokumentumból nem lett törvény. Kiegyezés megkötése után ugye Eötvös József ismét miniszter lett, és ismét kísérletet tette arra, hogy a felsőoktatást törvényesen szabályozza. Eötvösnek ilyen jellegű kísérlete, illetve utódjának, Trefort Ágostonnak és más minisztereknek ilyen jellegű kísérlete a dualizmus korában sikertelen maradt.
Önök a Science Rádió adását hallották.
Magyarország megújul. Készült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával, az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából.